Ezt mondja az Úr, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangélium a 8. részéből, a 8. rész első 13 verséből. Mikor leszállott vala a hegyről Jézus, nagy sokaság követte őt, és íme eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondané ki Jézus, meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondané ki Jézus, elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados monda, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el és elmegy, a másiknak, jössz te és eljő, és az én szolgámnak tedd ezt, és megcselekszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondja az őt követőknek. Bizony, mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre, holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És mondja Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Isten áldása legyen az ő igéinek meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, világmindenség teremtője, fenntartója, gondviselő Istenünk, imádunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, azért, aki vagy, azért, amit tettél, azért, amit megtapasztalhattunk belőled az elmúlt héten is. Köszönjük neked, atyánk, hogy te gondoskodtál a mi testi-lelki szükségeinkről. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket utainkon, köszönjük a meghallgatott imádságokat, köszönjük a megtapasztalásokat, és köszönjük azt is, hogy te kijelented magad nekünk. Olyan jó azt tudni, Úr Jézus Krisztus, hogy az a teremtő szó, amit annak idején mondtál, hogy legyen, és létrejött mindaz, amit te elterveztél, az ma is ugyanúgy működik. Ugyanúgy képes vagy arra, hogy teremts, hogy újjáteremts, hogy gyógyíts, hogy szabadíts, és jövünk így most mi is hozzád, bűnbánó szívvel, kérve a te kegyelmedet, hogy bocsásd meg, hogy olyan sokszor feleslegesen és hiába való dolgokat mondtunk, cselekedtünk az elmúlt héten is. Bocsásd meg, hogyha a szavaink nem építettek, hanem romboltak, ha nem sebeket kötöztek, hanem sebeket okoztak. Kérünk most azért, hogy adj nekünk alkalmat, hogy ezeket helyrehozzuk, és amiket mi már nem tudunk bekötözni, azokat te kötözd be, azokat a sebeket, te építsd fel, ami lerontatott. És mi is várjuk a mi életünkbe a te megelevenítő, élő szavadat, hogy rombolja le bennünk az ördög munkáit, és építse fel bennünk a te országodat, a te királyságodat. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy legyen hely ott, a te igédnek, s valóban hadd végezhesse el azt a munkát, amit rábíztál, hogy engedhessük a megváltónak, hogy megváltoztasson minket, hogy olyanok lehessünk, akik alkalmasak a te megismerésedre, alkalmasak a te országodba való belépésre, és alkalmasak a te igaz dicsőítésedre. Kérünk azért, mennyei atyánk, így küld most a te szent lelkedet, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat is, hogy valóban gyümölcsöt teremhessünk a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Urunk, életünk a földforrához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk erőt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amit az írva található János evangéliumának 6. részében, a 63., majd a 66-tól a 69-ig terjedő versekben. Jézus Krisztus mondja, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Kedves szeretett testvérek, az élő Isten ígéjét úgy definiálja és adja elénk a zsidókhoz írt levélnek 4. fejezete a 12. verstől, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Az Isten igéje élet, és a Szentlélek ajándéka nélkül nincs élő ige. Éppen ezért a homiletika, mint a teológia tudomány egyik ága, nagyon sokat foglalkozott már az elmúlt században is azzal a kérdéssel, hogy lehetséges-e egyáltalán emberi részről a prédikáció, az ige hirdetés. Nem elegendő-e inkább az Isten szent igéjének elolvasása, az azáltal való elcsendesedés, imádság? Lehetséges-e az élő Istennek megelevenítő igéjét gyönge, törékeny, bűnös eszközön keresztül hirdettetni? Nagyon sok tartalmú és témájú tanulmány született ezzel kapcsolatban, de a mi szívünket az örvendezteti meg, hogy Istennek olyan nagy a szeretete, hogy éppen azért hajolt alá, hogy a gyöngét, a bűnöst megtisztítsa, meggyógyítsa, és az élet igéjével megajándékozza, betöltse, hogy mint ahogyan a proféták is hirdették, profétai irataikban számos helyen olvashatjuk, mint Ezékiel profétánál is. Így szól az Úr. Alázattal lehet csak hordozójává válni az élet igéjének, és legyen az ige hirdető, vagy ige hallgató. Mindnyájunknak alázatos és odaszánt szívvel kell az élő Isten igéjét keresnünk, mert ahogyan a teremtés hajnalán is, Istennek teremtő egy legyen szava által előállott, a látható és a láthatatlan világ, soha nem szabad, hogy szemünk elől veszítsük az Isten igéjének hatalmát, hogy micsoda erők rejlenek Istennek szavába. Amikor a mi mennyei atyánk megnyitotta az ő országát, és elküldte az ő egyszülött fiát, nem egyebet küldött el vele, mint azt a logoszt a Jánosi evangélium szerint, amely az Isten erejét, lényét, gondolatát, szavát, hordozó valóság. Nagyon szomorú, hogy az Úr Jézus környezetében ezt nem igazán ismerték fel sokan. Nem tudtak tovább látni attól, hogy József és Mária gyermeke. Nem igazán tudtak tovább látni attól, hogy egy egyszerű ember, amikor az Úr Jézus János evangélium a 6. fejezetében a mennyből alá szálló kenyérről tesz bizonyságot, tele volt akkor is már a világ nagy alakzatú emberekkel, császárokkal, uralkodókkal. Azt is mondhatnánk, hogy olyan nevek voltak a köztudatban, amelyek uralták a népszerűséget ugyanúgy, mint mai világunkban is. Jézus mégis az ő önkijelentéseinek szerény lelki tábláit elhelyezi János evangéliumában, és a 6. fejezetben éppen arról hallunk, arról tanít, én vagyok a mennyből alá szálló kenyér. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, soha többé meg nem éhezik, hanem örök életre való táplálék lesz az ő számára. Augustinus egyház atyánál olvashatjuk azt, hogy ő úgy tekintette a sákramentumot, hogy nem csak Krisztus megtört testének és vérének kiontott jegyeit értette ez alatt, hanem a sákramentumokhoz, mint jegyekhez kapcsolódóan, szorosan oda tartozóan értette az élő igét, a Szentlélek által megelevenedő, Istentől jövő igét. A kettőt együtt kell magunkhoz vennünk, és táplálkoznunk kell belőle, mert az örök élet beszéde nélkül az ember a lelki halott állapotban leledzik. Nagyon sok helyen tapasztaljuk és olvassuk a Szentírásból, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Mondhatnánk azt, hogy még talán sértő is egy picit. Az ember fülét egy picikét megbántja, hogy mi az, hogy halott. Én élek, dobog a szívem, érzek, érzékelem ezt a látható világot. Igen, ám kedves testvérek, de nagy kérdés ez a mi életünknek, hogy csak e látható világ számára élek-e, vagy érzékelem-e azt a világot, amelyet az Isten országának nevezünk. Éle bennünk ez az ország, ott van-e bennünk a valóságos Krisztus, és engedjük-e, hogy igéje újjászűjön, formáljon, és gyümölcstermésre ösztönözzön. Augustinus a De Doctrina Christiana című művében a prédikáció célját 3 módon értékeli: docere, délektare, flektere, azaz a prédikáció oktasson, gyönyörködtessen és megindítson. Isten felé indítson, gyümölcstermésre ösztönözzön. De ehhez minket az Istennek, hogy mondjam, megszólítható állapotba kell hoznia. Ilyen állapotba lett hozva a leprás beteg, aki Máté evangéliumában keresi az Úr Jézusnak a megtisztító kegyelmét. Ilyen megszólítható állapotba hozta Isten a kapernaumi századost és az ő szolgáját. A mai igék című napi igéknek a magyarázatában lehetett olvasni az elmúlt héten, hogy az egyik ember, akinek az almafája az adott évben nem termett semmit, úgy gondolta, hogy rozsdás szögekkel a fatörzsét tele rakja, belevájta, beleütötte kalapáccsal az élő eleven fának a törzsébe a rozsdás szögeket. A szomszédja el volt borzadva, sajnálta a fát, hogy lehet ilyen kegyetlen egy élő fával, mit tett vele. És a következő évben, amikor a fa kellett, hogy gyümölcsöt teremjen, élete leggazdagabb termését hozta, és a gazdája azt mondta, nem tettem egyebet, emlékeztettem arra, mi a küldetése, mi a szolgálata. De fájdalmas, amikor Isten a mi lelkünkbe is, a mi mindennapi életünkbe odaadja a próbatételnek a szögeit. Nem azért adja, mert nem szeret, nem azért adja, mert elfeledkezett rólunk, nem is azért, mintha nem lenne ráhatása életünk folyamatára, eseményeire, hanem azért, mert szüntelenül emlékeztetnie kell minket arra, hogy mi a mi küldetésünk. Mikor az Úr Jézus megkeresztelkedik, és megnyílik a menny, az ég, elhangzik az a csodálatos szózat, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm őt, hallgassátok őt. Ugyanez a csodálatos emberi dimenzió által megvaló bizonyságtétel kerül Péter apostol ajkára. Uram, örök életnek beszéde van, te nálad. Uram, kihez mehetnénk? És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Azaz, hogy te vagy a legközelebb Istenhez. Ugyan ki kínálja fel nekünk, kedves testvérek, az örök életet? Ugyan ki akar nekünk csak úgy hajlékot, hazát adni, amikor többé nem lesz valóságos számunkra ez a földi lét? Olyan gyönyörű a 90. Zsoltár, amely emlékeztet minket minden napon arra, Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Sokszor elmondom temetések alkalmával, nem az a hajléktalan, akinek most itt a látható világban nincs a feje fölött fedél, nem az a hajléktalan, aki anyagilag csődben van, és nincs semmi, amit fel tudna mutatni, az az igazán hajléktalan, akinek nincs otthona a mennyek országába, akinek az élete számára ez még nem vált valósággá. Ébredj fel a halálból, aki aluszol, és felragyog neked a Krisztus. Lelki halálba volt az egykori Saul, amikor elindult, hogy Damaszkuszba menve összeszedje az ott lévő keresztényeket. Milyen nagy dolog volt, amikor a krisztusi szózat megállítja Damaszkusz határánál, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Életté vált az ige. Krisztus szava, Szentlélek által megragadta ennek az embernek az egész lényét, és újjászülte. Igenis, van létváltozás. Isten ajándéka az ő szent lelke által, igéje által, az a változás, ami ki tud munkálni minnyájunkban. Arról hallhatunk János evangélium a 6. fejezetében, hogy mikor az Úr Jézus, mint az élet kenyerét adja oda az őt hallgató tanítványi tágabb körnek, akkor azok felháborodnak azon, hogyan mondhatja ő azt, hogy az ő teste és az ő vére étel és ital. Meghaladta földhöz ragadott szemléletüket, azt a fajta vallásosságot, amely nem tudja magát oda bízni az Isten vezérlő szeretetére, hanem mindent kikutat, mindent megérteni akar, sem tudja elfogadni Isten akaratából az öröm üzenetet, vagy a mérlegelő igéket. Az Úr Jézus azt látja, hogy sokan elhagyják őt, elmennek, mert csodákat és jeleket akartak látni. Elmennek, mert babonásak voltak. Elmentek, mert valami vallásos ritust kerestek, ami által megmenekülhetnek. De Krisztus ezt nem tudta nyújtani nekik. És akkor lehet kritizálni, ott lehet hagyni, el lehet hagyni még az Isten egyszülött fiát is. De az Úr Jézus megkérdezi a szűk tanítványi körtől, avagy ti is el akartok menni? Hangsúlyozottan szólal meg itt a görög nyelv világából ez a csodálatos ige. Tőlem eltávolodni akartok-e? Tőlem elmenni? Füle Lajos mondja a versében, hogy aki az Istennek hátat fordít, az csak saját árnyékát látja. És minél távolabb mész az Istentől, növekvő árnyékot tart téged fogva. Fogva tartotta őket, a földi, a látható, és Istennek szent lelke nem tudta elvégezni bennük a munkát, mert nem tudtak megmaradni az élet igéjében, Jézus Krisztusban. De nagy tétje ez a mi hitbeli harcunknak, drága szeretett testvérek, hogy vajon amikor az Isten meglátogat próbatételek által, elfordulok-e tőle, tőle távolodom-e, vagy minden körülmények között megmaradom Krisztus megelevenítő igéjébe. Futásomat végigfutottam, a harcot megharcoltam, a hitet megtartottam. Ez ezt jelenti, Nem értem. Még meghaladja hitemet. Talán úgy érzem, hogy lelki erőmet is. Nem értem a halált. Nem értem a feltámadást. Nem értem, hogy miért én. Nem értem, hogy miért pont így. De ha ott tudok maradni, az élet igéje mellett, és tudjuk kérni, Uram, csak egy szót szólj. Jézus szólni fog. Felkészültünk-e erre a mennyei szózatra, erre a cselekvő igére? Mert amit Jézus mond, ezt mondja János evangéliumában, élet és lélek, mert a test nem használ semmit sem. Bizony a test, az telve van fájdalommal, betegséggel, nyomorúsággal, tusakodással. Azt olvashattuk Máté evangéliumának legelején is, mert szorosan összefügg a leprás beteg meggyógyítása, és a kapernaumi százados meggyógyítási története is, mert először meg kell tisztulni, hogy elhangozhassék az életet teremtő ige, akarom, tisztulj meg, akarom, gyógyulj meg. Kedves testvérek, oly sok lepra folt van a lelkünkön. Tudjuk, hogy a Biblia tanítása szerint mind az Ó, mind az Új Szövetség a leprát a bűn szimbólumaként értelmezte, és értelmezi ma is. Mert undorító, mert fekélyes, mert jobb tőle elhatárolódni, mert könnyen magával sodor, s mert halálos kimenetelű, gyógyíthatatlan. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, a bűnnek az állapotából. Istennek legyen hála, hogy van szabadítónk. Istennek legyen hála, hogy Isten ad élő eleven igét, Szentlélek által adott igét, mert ő az, aki el tud bennünket vezetni a teljes igazságra. Ő az, aki meg tudja láttatni Jézusban a Krisztust. A leprás beteg is így látta meg gyógyítóját az Úr Jézusban. Akarom, tisztíts meg engem. Én úgy gondolom, hogy amikor ez a megtisztult leprás beteg elment a templomba, hogy megmutassa az ő gyógyulását, már ott a templomba a papoknak fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy egy gyógyíthatatlan betegségből jött vissza hozzájuk, egy teljesen meggyógyult, most már épp és egészséges ember. Mit sem törődnek az Isten igéjének élő valóságával. Ma is, kedves testvérek, szerte a világon hirdettetik az Istennek igéje, és nem Istenen múlik, hogy az az ige életté tud-e válni, mert ha hátat fordítunk, ha nem fogadjuk szeretettel, ha nem hittel fogadjuk és várjuk az Isten igéjét, nem tud az Isten munkálkodni bennünk. Homiletika tudományának nagyjai nagyon sokszor attól tartanak, hogy a prédikáció krízis állapotban van, mert a prédikáció krízise nagyon sokszor a prédikátor és az ige hallgató krízisében keresendő. Amikor az az emberi anyag sérült, amikor telve vagyunk fájdalommal, amikor kétségek között hallgatjuk az Isten igéjét, pedig csak úgy kéne kérnünk, mint a kapernaumi százados, Uram, csak egy szót szólj, és meggyógyul a te szolgád. Ha végigveszünk az Úr Jézus gyógyítási történeteit, akkor azt tapasztaljuk bennük, hogy az emberek valami csoda, valami külső jegy által szerettek volna meggyógyulni. Jairus, amikor az ő leánykája ügyében megy a mesterhez, akkor azt mondja, hogy az én egyetlen leánykám a halálán van, de vesd rá a te kezedet. Nem igét kér. Jézus gyermekére rávetett kezét kéri, jelet kér, valami cselekményt kér. A vérfolyásos asszony is ebben bizakodik. Hiszem, hogyha csak megérintem ruhája szegélyét, akkor meggyógyulok. Egy külső cselekmény. Isten igéje pedig azt hirdeti, ő belülről akar bennünket táplálni, belülről, a lélek mélységéből, a mennyből alá szálló kenyérrel, lelki módon táplálva. A kapernaumi századosról nagyon jól tudjuk, hogy mint pogány katonát, általában az emberek ott a zsidó környezetben nem igazán szerették, megvetették a pogányokat, különösképpen a katonákat. Mégis Kapernaumban, ebben a határmenti városkában, ahol megerősített helyőrség üzenelt, s ennek volt a parancsnoka a kapernaumi százados, kedvelték őt. És azt is halljuk a történetből, hogy miért? Mert foglalkozott az Isten dolgaival. Nem volt zsidó, még csak prozelita sem volt, nem metélkedett körül, nem volt rituális bemerítkezése, nem volt a zsidó nép szokásos tisztasági ritusa az élete minden napjává, és mégis, kedves testvérek, foglalkoztatta az Isten dolga, és aki az Isten dolgaival foglalkozik, azt az Isten érzékenyé teszi az emberi dolgokra is. Ezért lehetett az, hogy az ő egyik szolgája, mert sok volt, mondhatjuk azt is, hogy rabszolgája, amikor megbetegszik, és nagyon kemény fizikai fájdalmakkal jár számára együtt ez a betegség, a kapernaumi százados nem elbocsátja, nem leszámol vele, hanem arról hallunk, hogy könyörög, elmegy egészen Jézusig, és a zsinagógai elől járók, az Úr Jézusnál érdekében még néhány mondatot is mondanak, méltó rá, hogy meggyógyíts, hogy megtedd, amit kér. Nem magának kéri az igét, de még hogy kéri, alázattal. Ennek az embernek nem volt történelmi ismerete, olyan teológiai tudása, mint a korabeli farizeusoknak, papoknak, a nép tanító mestereinek, és kedves testvérek, mégis megadatott neki a Szentlélek Úristen ajándéka által, hogy felismerje Jézusban azt, hogy ő a mindenség királya, hogy ő az, akinek lábai alá vannak vetve az angyali seregek, hogy ő az, akinek az ég és a föld erői engednek, ezért hozza az ő katona életéből a példát, hogy nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha parancsot adok nekik, elmennek és véghez viszik, vagy ha felülről nekem adnak parancsot, én is engedelmeskedem az adott parancs szavának. Uram, te vagy a mindenség királya, csak egy szót szólj. Kedves testvérek, az egész új szövetségben, ha végignézzük, egyetlen egy ember van, aki vitatkozás, teológiai méricskelés, kritika és viszálykodás nélkül borul le, és fogadja el az Úr Jézust az ő élete királyának, és az is pogány, a kapernaumi százados. Milyen nagy ítélet volt abban a korban Isten választott népén, hogy Isten elbocsátotta közéjük az élet evangéliumát, Jézus Krisztust, és nem tudtak vele táplálkozni, nem tudtak vele mit kezdeni, pedig csak befogadni kellett volna. Kedves testvérek, oly sok minden nyert már befogadásra az életünkbe, fájdalom, harc, küzdelem, próbatétel. Fogadd be az élet igéjét, hogy az megelevenítsen. S hogyha hordozóivá lettünk az élő igének, Isten el tudja venni alkalmatlanságunkat, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem az élő Jézus Krisztust. Ma a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését, hogy vigyük az élet igéjét, hogy vigyük az élet evangéliumát. Vajon hordozói vagyunk-e az Isten országa békességének? Mit látnak az emberek, mikor ránk néznek? Hogyan, mi módon hirdetjük az élet urának jelenlétét ebben a világban? bárcsak mi is tudnánk élni Isten megtisztító szeretetét, és bárcsak át tudnánk élni azt, amit Jeremiás próféta könyvének 15. részében vall: ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, a te szavaid örömre váltak nékem, és szívemnek vigasságára. Ahol a lélek mozgató ereje jelen van, ott Krisztus beszéde nem teher, nem fáraszt, hanem felemel és betölt. Kedves testvérek, így tölti be szerte a világon a küldetését a lepra misszió is, amikor a leprások világnapján ma emlékezünk ebben a betegségben szenvedő testvéreinkre s a gyógyító munkára. De nos szükség van az élet igéjére szerte a világon, hogy gyógyítson először lelket, majd testet, s de nos szükség van arra, hogy életté váljék bennünk az evangélium. A mostani reformátusok lapjából szeretnék egy rövid idézettel élni a leprások világ napja alkalmából. A ma már 18 éves észak-indiai Avdesz így val az életéről: a 7. osztályba jártam, amikor már nem tudtam fogni a ceruzát. Senki nem tudta a faluban, hogy mi ennek az oka. A Naini Lepra Missziós Kórházba 2012. márciusába jutottam el, éppen 4 évre azután, hogy a betegségem első jeleit észleltem. Akkor kicsi, fehér foltok jelentek meg a testemen, és nem éreztem az ujjaim végét. A szüleim nem vittek sehová. Apám azelőtt sem nagyon szeretett, de ettől kezdve verni kezdett, és megátkozott. Bár a kórházban megműtöttek, amikor hazamentem, semmit nem javult a kapcsolat apámmal. 4-szer akartam öngyilkos lenni. Kiugrottam a vonatból. Akkor már számos seb is volt rajtam. Majd a Naini kórházba tértem vissza, ott nagy szeretettel fogadtak és hozták rendbe a testemet. Nem koldulni akarok már. A kórházba felajánlották, hogy tanulhatok, sőt szakmát is szerezhetek. Ezt nagyon szeretném, új életet kaptam. Nem volt segítségem, és ti segítettetek rajtam. Bolyongtam az utcákon, és élelmet koldultam. Beteg voltam, és ti meggyógyítattatok. Nem tudom elfelejteni ezt a könyörületet. Olyanok vagytok, mintha apám vagy anyám lennétek. Nektek köszönhetően sokaknak az élete változhat meg úgy, mint az enyém is. Azokon segítetek, akiken mások nem. Ti mindenkivel egyformán jól bántok. Isten meg fog benneteket jutalmazni. Kérlek, ne haragudjatok, ha néha rosszat teszek. A Magyar Lepra Misszió 41 éves, a Nemzetközi Lepra Misszió pedig 141 éves múltra tud visszatekinteni. Ma is minden második percben megállapítják valakiről a földön, hogy leprás, s minden 5. gyermek. Mennyire nagy szükség van az élet igéjére, hogy azt továbbítani tudjuk. De ha nem is megyünk ilyen messzire, nagy hálaadással van telve a szívünk, hogy tegnap a nemesbiki idősek szeretett otthonába lehettünk, s hogy oda is elvihettük az élet igéit. Milyen örömmel fogadták azt, hogy szó szót váltott szeretetből, őszintén Krisztus jelenlétébe. S átadhattuk a testvéreknek kedves adományát, amelyet nagy hálaadással is örömmel fogadtak. Kedves testvérek, élő ige nélkül nincs élő gyülekezet, az élő gyülekezetnek pedig az az ismerve, hogy gyümölcsöt terem Krisztus igéje által. Legyen hát ilyen gyümölcs termő a mi életünk, ebben az esztendőben is, tudjon bennünket jó cselekedetekre ösztönözni. Sordozzuk imádságból mindenkori ige hirdetőket szerte a világon, de itt a mi gyülekezetünkben is, hogy bárki a szolgálattevő, Isten adja meg neki az ő szent lelkének kegyelmi ajándékát, hogy azokban, akik hallgatják, s az ő személyes életében is életté válhasson Krisztus valóságává. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert egy legyen szabadra, Urunk, előállott mind a látható, mint a láthatatlan világ. S Urunk, bocsáss meg nekünk, amikor csak a láthatókkal akarunk eltelni, és csak ez az élet érdekel bennünket, amelyben itt dobban még a szívünk. De Urunk, valóba feszíti lelkünket a kérdés Szikszai Béni verse által, Uram, vajon meddig mehetek még? Legyünk akár fiatalok, akár idősebbek, Urunk, a te kezedbe van elrejtve a mi életünk, a mi jövendőnk, a mi sorsunk. Urunk, adj nekünk hitet, hogy most mindent rá tudjunk vetni, hogy át tudjuk neked adni egész életünket, s alázattal eléd borulva tudjuk kérni, Uram, te megtisztíthatsz. Te vagy képes egyedül megbocsájtani bűneimet, te vagy egyedül hatalmas arra, hogy olyan tiszta élettel áldj meg bennünket, hogy igaz Isten tiszteletben tudjunk élni, otthonainkban, testünkben, gyülekezetekben. Könyörgünk, Urunk, végtelen szereteted áradásáért, ébresztő hatalmáért. Engedd meg, Urunk, hogy szerte a világon emberi életek tudjanak változni az élet igéjének jelenlététől. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy amikor imádságba eléd borulunk, ne csodát, ne jelet kérjünk tőled, hanem az egy szükséges dolgot. Uram, csak egy szót szólj, mert ha nem te szólsz, a szó csak fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Úrunk, engedd meg, hogy Péter apostollal együtt tudjuk vallani. Urunk, mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Ugyan kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Táplálj, Urunk, bennünket e beszédekkel, hogy valóban éljünk ne csak e világ számára, hanem hordozói lehessünk az Isten országa valóságának. Így könyörgünk most is betegeinkért, a gyászban megtört szívű testvéreinkért, légy vigasztalójuk, Urunk. Könyörülj meg a gyermekeken épp úgy, mint a felnőtteken, s mindazokon, akik életük nagy részét már megélték. Urunk, engedd meg, hogy betölthessen bennünket a te élő jelenléted, hogy ne aggodalom és félelem uralja a napjainkat, hanem a te igéd és lelkednek ereje. Így kérünk, Urunk, hogy te áld meg az egyetemes imahétnek mai záró alkalmát is, te adj békességet és élő közösséget a keresztény felekezetek között, engedd meg, Urunk, hogy életet vihessünk oda, aki között élünk, hová őrálló helyre helyeztél bennünket. Urunk, szólj, s engedd meg, hogy ezt a szót tovább tudjuk vinni a te kegyelmedből. Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.